Trócsányi László igazságügyi miniszter az Inforádió arénájának vendége, a beszélgetést felvételről hallják. Ma ülésezett a magyar parlament, milyen jogi lépéseket valósítottak meg ma?
Hát a jogi lépés csak, ha az jogi lépésnek kell természetesen tekinteni, azt, hogy az országgyűlés egy törvényt fogadott el. Ez egy jogi lépés. És ebben a törvényben felhívta az országgyűlés a kormányt, hogy a úgynevezett kvóta határozatot, amely a migránsoknak az ide-oda telepítéséről rendelkezik, ezt támadja meg az Európai Bíróság előtt. Az igazságügyi minisztériumnak a feladata a keresetlevélnek az elkészítése, annak benyújtása, illetőleg Magyarország kormányának a képviselete az Európai Bíróság előtt.
Miért kellett ez törvény? A kormány magától is nyilvánvalóan megtámadta volna, hogy legyen mögötte súly.
Azonban itt a nemzeti parlamenteknek a joga is sérült. És mint a nemzeti parlamentnek a joga sérült, én azt gondolom teljesen legitim, hogy ha valakinek a hatáskörét elvonják, az reagáljon és elmondja, hogy ő ezt rosszalja, rosszallását fejezi ki, és ennek reparálására szólítja fel az európai intézményeket. Ez történt ezzel a törvény elfogadásával.
Van a törvénynek valamilyen szankciója, hogyha a kormánynak nem sikerül visszaállítani a korábbi állapotot?
Hát a szankciója nincsen a törvénynek, az a szankció lenne, ha nem nyújtanám be a keresetet. De nyilván a kereset benyújtása a bírósághoz, az egy fontos jogi lépés, lesz erre decemberben sor fog kerülni. Hozzá kell tenni, hogy rendkívül érdekes ügyről van szó, számomra precedens jelentőségű ügyről. Úgy gondolom, hogy egy ország lakosságáról való döntés az az országnak a szuverenitásához tartozik. Természetesen ugye vannak nemzetközi szabályok, vannak uniós szabályok, amelyeket be kell tartani, erre van nyilván menekültügyi eljárás, tehát ezernyi dolog van, de az mégis egy ország dönti el, hogy ki léphet a területére, és ki lakik a területére, kinek ad jogot, akár vízumot, sorolhatom a különböző jogokat, amivel az ország területére lehet lépni. Azt, hogy azonban más szerv határozza meg egy adott országba, hogy kilépjen be és telepít oda lakósokat az ő akarata ellenére, erre a történetben még nem volt példa. Olyan már volt természetesen, hogy egy országban ideiglenesen az adott ország tudomásával nagyobb létszámú menekült érkezett, ilyen volt a délszláv háború időszaka, amikor Szerbiából, vagy éppen Horvátországból, Bosniából jöttek ide emberek, és itt laktak. Az természetes, tehát visszamentek. Itt az állandó betelepítésről van szó. Ezek az emberek, akik idejönnek Európába, ennek a nagy része nem akar hazamenni, hanem azért jött ide, hogy itt munkát keressen, itt éljen. Tehát egy kötelező és állandó jellegű dolog lenne. Most az az igazság, hogy én azt gondolom, hogy egyrészt a szuverenitás kérdést is érinti, ezért van egy elvi jelentősége. Másrésztről pedig az Európai Uniónak, amikor eljár, akkor be kell tartani a rávonatkozó szabályokat, és itt elég sok furcsa dolog történt. Furcsa dolog történt, mert júniusban az Európai Tanácson az állam és kormányfők egyhangulak úgy fogalmazta, úgy döntöttek, hogy igen, lehet kvótát alkalmazni, de önkéntes alapon. Tehát mindegyik ország el tudja dönteni, hogy kíván-e befogadni valakit, és ebben egyfajta szerepet kell majd kapni a kiválasztásban, megvalósításban, egy önkéntesség. Egyébként ilyen volt 1956-ban, amikor a magyarok elmentek Ausztriába, egy táborba, és várták azt, hogy hova tudnak menni. És akkor Franciaország befogadott 7000 embert, vagy Belgium 10000 embert, és akkor lehetett jelentkezni, de az önkéntes alapon volt. Nem az, hogy kijelölték, hanem az illető is önként tudott jelentkezni, hogy oda akarok menni. Tehát egy egészen más filozófián alapult. Itt viszont egyfajta mérnöki pontossággal, ugye Európa térképét, Európai Unió térképét elővéve megnézzük azt, hogy kinek mi a GDP-je, hány lakósa van, és így ezek alapján szétosztjuk az adott 120 ezer embert, majd a júniusi döntés alapján még 40 ezer embert, és ugye végrehajtunk egy döntést. A döntést ugye azonban ez a döntés szembe ment a szeptemberi döntés, vagy a szeptemberi döntés a júniusi Európai Tanácsi döntéssel. Az Európai Tanácsnak azonban van egy nagyon fontos szerepe, hogy meghatározza a jogalkotás számára az iránymutatást. Tehát egyfajta programot határoz meg, hogy minek a keretén belül kell a jogszabályokat meghozni. Ezzel szemben nem véletlenül, hogy a Beres igazságügyi tanácsra bízták ennek a feladatnak az elvégzését, mert nem kell egy hangúság. És ki lehetett kerülni az Európai Tanácsnak a döntését, ami júniusi volt, és szeptemberben egy olyan döntést tudtak hozni, amely szembe megy az Európai Tanácsnak a döntésével, mert ugye itt több ország ellene szavazott ennek a döntés. Azt gondolom, hogy ez akár nevezhetően turpitúdónak is, ugye latinul, római jogi tanulmányok alapján, hogy egyfajta, hát nem rossz hiszeműség, de hát egyfajta cseles megoldást akartak, és rendkívül gyorsan természetesen. A bizottság hozta a papírját, belügyminiszterek tanács összehívva, és gyakorlatilag a döntést. Tehát szimbolikát akartak adni, hogy az Európai Unió képes cselekedni, képes ügyeket megoldani. Az más kérdés, hogy megnézzük abból, hogy a 160 ezer emberből talán 100 ember sikerült mondjuk így, vagy egyik országból a másikba elhelyezni, tehát ennek a sikere az őszintén mondva nagyon csekély, ez is mondjuk, hogy ennek a társadalmi legitimáció, ennek a döntésnek rendkívül csekély, ha egyáltalán valami van. Ugyanakkor van a jogi legitimációnak a kérdése, hogy ott is nagyon súlyos hibák születtek. Ugye az Európai Szerződés 78. cikk harmadik bekezdését vették alapul. Ez a szerződési cikkely pedig arra ad lehetőséget, hogy ideiglenes jelleggel egy tagállam érdekében lehet intézkedéseket elfogadni. Tehát a tagállam érdekében ez nem azt jelenti, hogy a más tagállam kárára. Tehát önmagában van egy probléma az értelmezésével annak a cikkelynek, mert ez a többi valami tagállam javára, oly módon a többi tagállamban osztom szét. Holott ez a cikkely, ha csak ezt nézem, akkor arról szólt, azonnak az országnak milyen típusú segítséget kell adni, pénzügyi segítséget kell adni, egyéb módon kell neki segítséget nyújtani. Nem tudom, de nem arról, hogy a többi tagállammal oldatom meg ezt a problémát. Ez egy, kettő. Az se megoldás, hogy gyakorlatilag azon egy határozat formájába tettek egy jogi normát, mert igazából módosították a Dublini egyezményt. Tehát egy jogi normát módosítottak egyszerűen egy határozattal, és legyünk őszinték, a Magyar Alkotmánybíróság judikatúra is azt mondja ki, hogy sose a dokumentumokat a elnevezésük alapján kell, hanem a tartalmuk alapján kell megítélni. Így viszont nem kell a nemzeti parlamenteket megkérdezni.
Tehát, ez is ugyan.
Tehát az egész rendszernek a felépítése, szabad úgy mondanom, hogy nagyon erősen kétséges. És ennek megfelelően én teljes mértékben legitimnek tartom, hogy a magyar kormány, illetve a magyar országgyűlés úgy dönt, hogy ezt támogatja. Ez egy elvi kérdés számomra.
De Magyarország kivételét kéri a szabályozás alól, az általános szabályozás eltörlését, vagy a szabályozás újragondolását?
A keresetlevélnek az összeállítása folyamatban van. Nyilván van elsődleges kereset, másodlagos kereset. Tehát ahogy már elnézést kérek a bíróság előtt, egy ügyvéd is összeállít egy dokumentumot, abban van többfajta petitum, amilyenben is lesz többfajta petitum, de azt gondolom, hogy az is mondtam, hogy precedens, mert ilyen jellegű kereset még nem volt az Európai Bíróság előtt. Én hiszek abban, hogy az Európai Bíróság előtt, mert a bíróságon kiváló jogászok dolgoznak, és jogi döntés fog születni, mert ez nagyon fontos. Tehát én azt gondolom, hogy ha elvárjuk az Európai Unió tagállamaitól, hogy a jogszabályokat tartsák be, és ha nem, akkor kötelezettségszegési eljárás folyik ellenük, megbüntetik őket, pénzbírságot kap, akkor az uniónak is be kell tartani a szabályokat, ami akkor is, ha nehéz és gyors döntés szükségeltetik. Tehát nem lehet kikerülni. Ez egy elvi kérdés, a jogszabályokat be kell tartani, be kell tartatni, az Unióra is ugyanígy vonatkozik. Tehát én azt gondolom, ezért fontos. Olyan keresetet szeretnénk elkészíteni, ami elvi szintű kérdés vett föl, nem emóciókra épít, és bízom abban, hogy azért más országok is majd beavatkozhatnak a perbe Magyarország mellett. Mert én azt gondolom, hogy ha ezt a kérdést elvi szintre fogalmazom meg, akkor lehet, hogy más országoknak a döntéshozónak a füléhez is ez eljut. Ugyanakkor meg folyamatban van az állandó reallokációs tervnek a kialakítása is, amit jelenleg most a bizottság már jogszabályi szinten akar megvalósítani, ott a nemzeti parlamenteknek van ugye egyfajta részvétele. Ezek nagyon bonyolult dolgok, de a magyar kormánynak van egy álláspontja. A miniszterelnök egyértelműen fogalmazott a Magyarországgyűlésben, hogy ez a terv, amit a szétosztásnak akarnak, ez elfogadhatatlan. Politikailag és elfogadhatatlan jogilag is. Tehát ezt mi ennek megfelelően lépünk, és bízom azban, hogy lesz eredmény. Hogy mikor? Arra természetesen ugye van egy bíróságötti eljárás, lehet kérni sürgősségi eljárást.
Kérik?
Természetesen meg fogjuk vizsgálni, hogy a sürgősségi eljárásnak hogyan tudjuk megszerezni ezt a lehetőséget, akkor viszonylag röviden 6-8 hónapon belül az eljárás be tudna fejeződni. Amennyiben nem, akkor 1-2 év, de bízom abban, hogy ebben a kormányzati ciklusban meg lesz a válasz az Európai Bíróság részéről.
a párizsi terrortámadások és a korábbiak és a migránsválság, a menekültválság az európai jogrendekben milyen változásokat hozhat? Készülnek-e már a szabályok?
Szinte biztos vagyok, hogy változtatni kell. Tehát ezek a szabályok, amelyek jelenleg meghatározzák a kereteinket és a mozgásterünket, egyrészt elavultak, kettőben nem alkalmazhatóak. Gondoljunk arra, hogy a Dublini egyezmény, Dublinból három egyezményt is tudok mondani, ez ugye arra készült, hogy egyénenként jönnek ide különböző kérelmezők, akiknek az ügyét ilyen és ilyen módon kell elkészíteni. Erre az ENSZ menekültügyi főbiztossága is ilyen best practice-okat, meg különböző ajánlásokat dolgozott ki, de ide sehetem azt is, hogy vannak természetesen nemzetközi jogvédő szervezetek is, ugye megfogalmaznak elvárásokat, ez mind gyönyörű. Azonban az élet most más szól, mert amikor 1 millió ember érkezik egy évben, és esetleg jövő évben is hasonló létszámban érkeznek, akkor meg kell kérdőjeleznünk, hogy ezek a jogszabályok alkalmazhatók-e, vagy nem, amik egyedi egyéniesítésre épülnek. És milyen gyorsításokra van lehetőség? Féltés ne essék, én a jogállamnak a híve, és nem nem a hív, tehát jogállásra erősítésért dolgozom, és nem annak lebontásáért dolgozom. Mindazonáltal azt látni kell, hogy egy megváltozott körülményhez igazítani kell a jogszabályokat is. Csak egy példa. A Dublini egyezményeknél a regisztrációs kötelezettséget hány ország nem tartotta be? Egyszerűen alkalmazta. Nézzük meg a felelős politikai vezetőket, beleértve Junckert, beleértve a Merkelt, és még sorolok a különböző embereket, mik nyilatkoztak Dublinról. A Dublin alkalmazhatóságáról összegyűjtöttük. Van egy pontos listám arról, hogy a nyár óta melyik politikus az olasz miniszterelnöktől kezdve mit mondott az, hogy Dublin nem alkalmazható, Dublin halála, stb. Most akkor kérdezem én, hogy akkor lehet majd visszafele alkalmazni, hogy akkor fogadjunk vissza 120 vagy 140 ezer embert egy egyébként befele nem alkalmazható jogszabálynál, mert ugye nem regisztrálták, bementek, ugye Görögország nem regisztrált senkit. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy azt mondják, hogy visszafele, meg visszatoloncolás, nem mondom, nem. Tehát én azt gondolom, hogy a jogszabályok alkalmazhatóságát meg kell nézni. És ebben bizonyos vagyok abban, hogy óriási viták lesznek Európában. Magyarország az én álláspontomnak is az, hogy új jogszabályokra van szükség, új keretekre van szükség, hogy új helyzet van. Nem lehet a régi keretekkel dolgozni egy megváltozott körülmények között. Tehát a rebus sic stantibus, tehát a megváltozott körülmény az abszolút kötelezi a tagállamokat arra, hogy gondolják végig, hogy a jellegi kereteket hogyan, miért kell félretenni, és hogyan kell új kereteket meghatározni.
De amíg nincsenek új keretek, Magyarország a jelenlegét tartja be? Akkor is, hogyha tudja, hogy az
a jelenlegi kereteket, ugye mi jogilag vizsgáljuk a jellegi kereteket. Én nekem azt gondolom, a viszonosság elve egy rendkívül fontos elv. Ha nem működik a viszonosság, akkor gyakorlatilag az a jogszabály nem működik. Tehát a nem alkalmazása is jelenthet egy olyan körülményt, amikor azt mondjuk, hogy a nem alkalmazása folytán, vagy egy jogszabály halottá válik. Tehát ezek jogi álláspontok is, a jogászok között nagyon komoly viták lesznek erről természetesen, és ez normális is. De azt látni kell, hogy Európában egyre hangosabban mondják, és egyre többen mondják, hogy új jogi keretekre van szükség. A migráció az egy nagyon érzékeny dolog, érinti a tagállamok lakosságát, jelenlévő lakosságát, érinti a migránsokat, és ennek megfelelően egy ilyen helyzetben, ami kialakult, nem mondhatjuk azt, hogy a jogi kereteink mindenben megfelelő. Ez egy konkrét példa, Szerbia. Szerbia az álláspontok szerint egy biztonságos ország. Biztonságos ország, megmondom miért. Egyrészt az Európai Unió csatlakozási tárgyalásokat folytat. Hát hogy folytathat csatlakozási tárgyalásokat egy olyan ország, amelyek nem lenne biztonságos? Azt gondolom, hogy nagyon sok pénzt is kapott, hál' Istennek, Szerbia ahhoz, hogy a menekültügyi rendszerét például kialakítsa, fejlessze. Ezen kívül csatlakozott minden egyezményhez. Akkor milyen alapon mondjuk ki azt, hogy nem alkalmas? Kettő, föl lehetne vetni még azt is, hogy ami Görögországban évek óta van, 8 éve folyik kötelezettségszegési eljárás Görögországgal szemben. Ki mit tett annak érdekében, hogy ez a helyzet megváltozzon? Vagy jövőre is ezt fogjuk mondani? 2 év múlva is ezt fogjuk mondani? Kinek mi a felelőssége ebben? Én azt gondolom, eljön az idő is, amikor arról is kell beszélni, hogy hol vannak a felelősségek, hogy itt tartunk.
De bocsánat, azt kizárhatónak látja most, hogy egy olyan ország kárára számítják majd a jogkövető magatartást, mint például Magyarország?
Én azt gondolom, a miniszterelnök álláspontja egyértelmű volt a parlamentülésen. Nekünk jogászoknak, én mint jogásznak az is a feladatom, hogy a jogi kereteket megvizsgáljam ehhez, és akár jogi vitába is keveredjünk ebben, mert azt gondolom, hogy van jogi igazságunk, és ezt elő kell adnunk, nyilvánvalóan jogi érveinket ütköztetni kell, de azt gondolom, hogy más országok jogászai is hasonlóképpen gondolkodnak, és szükség van politikai vitákra, és szükség van jogi vitákra is.
Jó, de az az ország mivel érvelhet, ahol nem regisztráltak, nem tartották be a szabályokat, és azt itt Magyarországon kellett megcsinálni? Mi van az ő
társadalmat? Ugye az ő álláspontjuk az, hogy azon a menekültügyi rendszerük, hogy telítettük, nem tudnak befogadni senkit.
Ez nem jogi
ennek megfelel, de nem az, hogy nem jogi ér. 8 éve. Tehát nem az, hogy most. És mit tett az Európai Bizottság annak érdekében, mint a szerződések őre, hogy ez ne következzék be? Tehát én számos olyan kérdést föl tudok vetni, még további kérdéseket vet még föl, hisz gyakorlatilag van a szerződéseknek egy őre. És ez is a kérdés, látja azt, hogy 8 éve egy adott ország ugye nem képes ellátni a feladatát. Akkor miért tagja Schengennek?
Biztonsági szabályokon, rendezvényszervezési szabályokon itt Magyarországon nemzeti szinten kell módosítani a párizsi események után?
Én azt gondolom, a belügyminiszter úrnak a hatáskörébe tartozó kérdésről van szó, így ezt a kérdésnek a megválaszolását inkább rábíznám. Természetesen én magam annak a véleményének akarok hangot adni, hogy szeretném az, hogyha a gyerekeim meg jó magam, és mindenki úgy tud elmenni egy rendezvényre, hogy abból épségben tud hazaérni, és semfajta bántódása, vagy sérelem, vagy bármifajta, szabad így mondanom, inzultus nem érni. Én bízom abban, hogy Magyarország megfelel minden biztonsági követelményeknek, de kiváló belügyminiszter úrunk majd ezt nyilvánvalóan a szükséges lépéseket átgondolja.
Számít-e arra, hogy a nemzeti biztonsági szabályozást az Európai Unió államaiban szigorítani kell amerikai mintára, ahol nagyon kemény szigorításokat csináltak annak idején?
Hát, biztos, hogy nem a puhítások irányába fogunk menni a szabályozást illetően, hogy melyik területeken kell erősebb és szigorúbb szabályokat életbe léptetni. Én azt gondolom, hogy Magyarországnak alapvető feladata a határnak a védelme továbbra is. Tehát a határőrizet az egy prioritásnak kell maradni. Ez már csak a Schengeni Határőrizeti Kódex is erre kötelez bennünket. Magyarország betartotta ezt a jogszabályt. Én magam is amellett érteltem végig, hogy ezt be kell tartani, hisz nem csak magunkat védjük, hanem egész Európát védjük. És a Schengeni Határőrizeti Kódexsel azzal, hogy amit elértünk, azt gondolom, hogy példát is mutattunk, és ha megnézzük, akkor más országok is bizonyos lépésekben követnek bennünket. Nem ördögtől való az, hogyha mi azt gondoljuk, hogy a biztonság érdekében tenni kell, és lépéseket kell meghozni. Én nem szeretném az alapjogokat lebontani, mert az alapjogok rendkívül fontosak, és azt gondolom, hogy igenis szükség van, olyan országban akarunk valamennyien élni, ahol az alapjogokat lehet élni. De ez nincs ellentétben azzal, hogy bizony biztonsági intézkedésekre szükség van.
Annak látja-e reményét most, hogy az Európai Unió működése észszerűbbé válik a következő időben, brüsszeli, strasbourgi ingázási rendszer megszüntetése, a helyi közigazgatás és rendőrségi jelenlét megerősítése, ilyen egyszerű dolgokra gondolok.
A gond az, hogy ma a kapkodásnak a jeleit láthatjuk. Sokszor mondjuk a Better Regulation, tehát maga Timmermans bizottsági alelnök is elmondja, hogy egy jobb, érthetőbb jogi környezetre van szükség. Azonban egyelőre a dolgok nem ebben az irányba mutatnak, bár biztos, hogy vannak jó szándékú kezdeményezések. A kérdés számomra alapvetően az, hogy a döntéseket hol kell meghozni, és valóban az Európai Bizottság a szubszidiaritás elvét betartja. Én azt hiszem, hogy vannak olyan hatáskörök, amelyeket igenis tagállami szinten kell megoldani. Az, hogy Cameron brit miniszterelnök is gyakorlatilag egy tervvel állt elő, amelyek egyrészt a szuverenitással állt kapcsolatban, abban, hogy a döntéshozatalokat hol kell meghozni. A szubszidiaritás végül is tényleg egy olyan elv, amelyik azt mondja, hogy azokra a kérdéseket kell központi helyre elérni, ahol központban hatékonyan lehet dönteni. Ezekről a kérdésekről most beszéltünk, az bizonyosodott be, hogy az unió szint nem volt elég hatékony. Tehát sokkal jobb lenne alacsonyabb szinten ezeket a döntéseket meghozni. Ahhoz, hogy ezeket hatékonyabban tudjuk megvalósítani, ezt a döntéshozatalt, egyfajta ha szabad így mondani, hogy visszafogottság kellene az európai intézmények számára, és nem mindig újabb és újabb ötlettel előállni, és azt mondani, ez a csodaszer. Mert nem láttuk a csodaszert. És úgy gondolom, hogy ennáltal a tagállamoknak igenis kell adni egy mozgásteret, mert ők vannak a helyszínen, ők laknak ott, ők látják a problémát, hogy a döntésekben nagyobb szerepet kaphassanak.
Fogja javasolni valamikor a magyar kormány az Oroszország elleni szankciók felülbírálatát? Tehát azért kérdezem, mert az orosz elnök éppen most adott utasítást a teljes orosz haderőnek, hogy működjön együtt a franciával, fegyverbarátságban.
Nyilván új helyzetet teremtett az egész, tehát azt gondolom, hogy Franciaország is, ugye François Hollande elnök is elmondta, hogy együtt kell működni Putyinnal. Azt mondja, hogy Szíriában folyt, hogy három ellenség volt, három, nem is tudjuk már kikítülőt igazából. Tehát ez egy olyan fajta helyzetet eredményezett, amelyik még az, legyünk őszinték, a szakavatottabb olvasók se igazából értették, hogy akkor ki az ellensége. Ugye Franciaország támadta Assad elnököt, az, hogy Assad ugye elfogadhatatlan számára, és együtt kell működni a demokratikus ellenzékkel. Ezért a szíriai barátai kör, ugye ennek a megalapítása 2012 óta Franciaország az élére állt, közben Assad legitim hatalommal rendelkezik. Tehát azt gondolom, hogy szükség van arra, hogy Oroszország és Franciaország között egyfajta konszenzus alakuljon ki, hogy ezt a kérdést meg akarják oldani.
De közben nekünk tartani kell a szankciókat.
Ezek a nagy kérdések a jövőben.
Ki lehet ebből valamilyen módon jönni?
Én azt gondolom, hogy újra kell gondolni. Igen, újra kell gondolni ezeket a kérdéseket, mert nem lesz megoldásra.
Kresztor ügyben az Alkotmánybíróság megsemmisítette a kárrendezésről szóló törvény egyes részeit. Teljesen friss a hír. Mit lép a kormány?
Holnap lesz kormányülés, természetesen ez a kérdés szóba fog kerülni. Az Alkotmánybíróság bizonyos passzusait semmisítette csak meg ennek a rendelkezésnek. Ez egy ex gratia juttatás, hozzá kell tennem. Itt a kormány egy ígéretet tett, a kormány az ígéreteit pedig be szokta tartani.
A tartalmi szabályozás ezek szerint, szándék szerint marad?
Én azt gondolom, hogy nyilván nem vagyok felhatalmazva arra, hogy erre a kormány álláspontját elmondjam. Mint jogászként azt gondolom, hogy van lehetőség arra, hogy ezt a törvénynek a módosítását elvégez az országgyűlés, azonban ez nyilvánvalóan egy politikai döntés is egyben, és a kormánygyűlés meg fogja ezt vitatni.
Tolcsányi László igazságügyi miniszter volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Fekete Szalóki Zoltán felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsor felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, miniszter úr.